Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Diplomáciai sikert értünk el, nemzetközi fejlesztési együttműködéssel bővülnek a magyar-török kapcsolatok, írta Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Azbej Trisztán közölte, törökországi látogatása során új mérföldkőhöz érkezett a Hungary Helps, Magyarország segít program nemzetközi partnersége, ugyanis egyetértési nyilatkozat született a török együttműködéssel és koordinációs ügynökség és a Hungary Helps ügynökség között. Biztos vagyok benne, hogy ezt a megállapodást azonnal közös tettekre fogjuk váltani, mivel az elveink is egyeznek, a válságövezetekben szenvedő embereket segíteni kell, hogy meg tudják teremteni a jövőjüket. Továbbá helybe vitt segítséggel kell megelőzni a migrációt a Száhel régióban és máshol, írta az államtitkár. Van elég orvos az ügyeleteken, a biztonságos betegellátás valamennyi személyi és tárgyi feltételét biztosítják, a betegforgalmat folyamatosan figyelik és elemzik, írta az Országos Mentőszolgálat az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az OMS arra reagált, hogy mint fogalmaztak, az elmúlt napokban egyes sajtóorgánumok azt a valótlan információt közölték, hogy az ügyeletet ellátó orvosok száma nem felel meg sem a jogszabályi előírások, sem a betegforgalmi igénynek, így az ügyeletes orvosok horror terhelés alatt dolgoznak. A valóság ezzel szemben az, hogy az általuk vélhetően szándékosan félreértelmezett jogszabály az új egységes ügyeleti rendszerben fővárosi kerülethatárok nélkül érvényes. Az ellátóhelyek és az orvosok száma a lakosság számmal arányos, és a működés eddigi tapasztalatai szerint helyesen állapították meg, emelték ki. Erkölcsi minimumnak nevezte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a Facebook oldalán, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek állítsunk emléket, és ne azoknak, akik velük szemben a barikádok másik oldalán a magyar szabadság ellen fogtak fegyvert. Szentkirályi Alexandra bejegyzésében azt írta, hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak, a hősök a pesti srácok voltak, Horn Gyula pedig a kommunista karhatalom embere. Magyarországon törvény tiltja, hogy közterület olyan személy nevét viselje, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ma mégis Horn Gyula nevét viseli egy budapesti sétány, és nem a pesti srácok emléke előtt tiszteleg, hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester és a balliberális fővárosi közgyűlési többség korábban úgy döntött, hogy a jogszabályi tiltás ellenére is Horn Gyuláról neveznek el Budapesten egy 13. kerületi sétányt, emlékeztetett, felidézve, hogy idén nyáron a fővárosi törvényszék pontot tett a kérdésre, jogsértő, hogy közterület egy karhatalmista nevét viselje. Tisztelet a hősöknek, mert hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak, és állnak ma is, írta a Szentkirályi Alexandra. Jelentősen csökkent a születések száma az elmúlt 2 évben Németországban, állapította meg a Müncheni Egyetem Gazdaságkutató Intézete a témáról frissen kiadott jelentésében. Még 2021-ben 795.500 gyermek született, tavaly ez a szám 693.000-re csökkent. A statisztikai adatok szerint a kelet-német tartományokban aránytalanul magas 17,5%-os csökkenéssel néztek szembe, ami egy 2016 óta tartó folyamat tetőzésének mondható. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 25 millió eurós hitelcsomagot nyújt az ukrajnai Harkivnak a háborús károk enyhítésére, a közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának támogatására 1991-ben alapított londoni pénzintézet, Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője, szerda esti tájékoztatásában közölte, hogy a hitelcsomag, amelyből 10 millió eurót társfinanszírozóként az amerikai kormány adományoz, és amely a spanyol kormány részgaranciát vállal, az ukrajnai város közszolgáltatási vállalatai, köztük a tömegközlekedési és tápfűtési cégek kritikus likviditási igényeinek fedezésére szolgál. Az EBRD hangsúlyozta, hogy az orosz tűzérségi és rakétatámadások jelentős károkat okoztak az 1,2 millió lakosú Harkiv, a második legnagyobb ukrán város infrastruktúrájában időleges áramszolgáltatási, távhő és vízellátási fennakadásokat okozva. Rövid időn belül ez a második jelentős EBRD finanszírozási program Ukrajna számára. Végül az időjárásról. Folytatódik a kellemes őszi idő az utolsó októberi hétvégén is. A kötfoltok feloszlása után döntően napos, száraz időre készülhetünk. A hőmérséklet csúcsértéke 15-21 Celsius fok körül alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Elmegyek, visz a hajnali gyors, majd nézheted, miként törleszt a sors. Elmegyek, emelem poharam rád, úgy pezsek, ahogy bennem a szombat esti láz. Ne várj, lesz majd a világ.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Kedves hallgatóink, az elmúlt évek válságai, a virtuális tér veszélyei, az individualizmus kultúrája és még sok más egyéb tényező fokozott lelki terhelésnek teszi ki a ma emberét, különösen fiataljainkat. A jól működő, szerető család óriási védőfaktort jelent. A Lelki Egészség Világnapja alkalmából a Család, mint lelki orvosság címmel műhely konferenciát tartott a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért, azaz a KINCS, ahol a meghívott szakértők a mentális egészség szerepét járták körül. Erről a témáról beszélgetünk a mai Kerengőben mi is, különös tekintettel a fiatalokra. Köszöntöm Önöket, én Posgai Nóra vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Hall Melinda klinikai szakpszichológust, a KINCS tanácsadóját, és dr. Pári Andrást, a KINCS kutatási vezetőjét.
Szervusztok!
Köszönjük a meghívást!
András, tulajdonképpen a konferencián egy friss KINCS kutatást ismertettetek, egy közérzet kutatásról volt szó, és egy ehhez kapcsolódó Kopmária örökségéhez tartozó kutatásotok van. Kérlek, hogy néhány szót mondj erről, hogy mit vizsgáltatok, és mi jött ki ebből.
A mostani közérzet kutatásunk során egy 2020 november óta zajló adatfelvételnek az eredményeit mutattuk be. 4 éve zajlik ez a kutatás. Az országban a lelkiállapotot vizsgáljuk. Valóban Kopmáriának ez a hagyománya, mert ő már a 80-as évek végén a magyar lelkiállapotot vizsgálta a hungarosztadi kutatásokon keresztül. Mi ezt ebben a kutatásban nem 3-4-5-6 évente ismételjük meg, hanem havonta, és egy összesített közérzet mutatót tudtunk kialakítani az elmúlt 4 év havi adataiból. És itt külön vizsgáljuk az elégedettséget, a boldogságot, a saját dolgok alakulását, az ország dolgainak az alakulását, hogy erről hogyan gondolkodnak a válaszadók, illetve az egészségérzetet és a biztonságérzetet. Tehát ez a 6 mutató, amit vizsgálunk, ezeket külön-külön is és összesítve is.
Mi jött ki ebből, hogyan érzik magukat az emberek, és különösen a fiatalok?
Hát azt látjuk, hogy ez a mutató, az összesített közérzet mutató ingadozik. 2020 novemberében kezdtük el, tehát ez a pandémiának a közepén volt, akkor alacsony volt ez az átlagérték. Egy 10-es skálán mérjük a válaszokat, minden hónapban 1000 fős reprezentatív mintát kérdezünk le, és azt látjuk, hogy még 2020 első negyedévében, hogy ilyen összesített eredményeket vizsgálunk, akkor ilyen 7-es érték körül alakult ez a közérzetmutató, utána ez elkezdett emelkedni egészen 7,3-ig, 2021 év végére. Itt azért történt valószínűleg ez az emelkedés, mert a Covid utáni nyitás, a családok újra találkozhattak, és ott látunk egy ilyen pozitív közérzet mutatójavulást. Aztán a háború, az infláció, az energiaválság hatására nagyon visszaesett ez a közérzetmutató, és 2022 év végén volt a legalacsonyabb ez az érték, és azóta lassan, de emelkedik ez a mutatószám. Tehát általánosan azt mondhatjuk, és a szakirodalom is erről szól, hogy a fiataloknak a mentális egészségével kapcsolatos attitűdökben van valamiféle negatív elmozdulás. Bármi pont a 2021-es hungarosztadi adatfelvételben egy pici emelkedés láttunk, de ez 2021-ben volt. Azóta sok minden változott.
Csak hogy el tudjuk képzelni, nekünk ezek csak számok, de összehasonlításban például a környező országokban is van egy ilyen mutató, és hogy ő hozzájuk képest mi jobban vagy rosszabbul érezzük magunkat. Ez jónak számít, vagy rossznak?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ilyen kutatás nincs más országban, tehát ez egyedi kutatás. Azt látjuk, hogy itt Magyarországon havi bontásban, vagy éppen negyedéves bontásban, előző hónaphoz, előző időszakhoz képest ez hogyan változott.
Melinda, hozzád fordulok. Én azt hallom a lányomtól, aki egyetemista, nekem csupa fiatal felnőtt gyerekem van. A lányom meséli, hogy sok egyetemi társa szorong, tehát hogy ez teljesen általános és normális, vagy pánikbeteg, és vagy gyógyszert is szednek. Én nem emlékszem, hogy 30 évvel ezelőtt ez így lett volna a saját egyetemi közegemben. Milyen kórképek, milyen problémák érintik ma a fiatalokat, és a családokat is?
Tegyük fel, hogy ez egy statisztikai alap, amit a lányod elmesél. Nyilvánvalóan azért egy egyetemi közeg az más, mint mondjuk egy munkahelyi közeg. Tehát számos egyéb dolgot kell megnéznünk, amikor általánosságban beszélünk a nemzeti jólét vagy lelki egészségnek a kérdéséről. Azt azért még kiemelném az előzőhöz viszonyítva, hogy azt a tévhitet talán az elmúlt évtizedek kutatásai alapján lebonthattuk, és le is bonthatjuk, tehát jelen időben, hogy a magyar pessimistább nép lenne, mint az összes többi nép, akár Európán belül. Sőt, a genetikai vizsgálatok, illetve a depresszióra vonatkozó biológiai vizsgálatok azt is kimutatták, hogy nincsen több depresszív temperamentum a magyar lakosság körében, mint más országokban. Tehát feltételezhetően ezek az arányok ugyanazok. Tehát amikor a nemzetközi statisztikákat nézzük, én azt látom, hogy folyamatosan azért kúszunk egy jobb lét irányába. Egy szubjektív megítélés, ugye ez. Az embereket arról kérdezzük, hogy ők mit éreznek a saját életükre vonatkozóan, és éppen ezért nem keresünk objektív mérőszámokat mondjuk ehhez társítva, de a nemzetközi kutatások arra nagyon is jók, hogy legalább annyit összevessünk, hogy igenis haladunk valami felé, egy közös cél felé, mégpedig, hogy stabilabbak és mentálisan egészségesebbek legyünk. Így talán már kijelenthető, persze van benne ingadozás, de hogy most már egy erős középmezőnyben vagyunk megtalálhatóak, és nem ott a listáknak a végén, ahol régebben gondoltuk magunkat, vagy akár az öngyilkosság statisztikákat is fontos ide bevennünk. A világon a legnagyobb csökkenést tudtuk elérni a felnőttek körében, az öngyilkosság visszaszorítása tekintetében. Ez egy olyan eredmény, amit mindenhol el kell mondani, és nagyon pozitív, és ennyivel kevesebb tragédia van az országban. Ez nem azt jelenti, hogy nincs még hova fejlődni.
Ezt akartam mondani, hogy persze nyilván nem arra akartam célozni, hogy mi nagyon rosszul állunk mentális egészségben, csak inkább, hogy ahhoz, hogy javítani tudjunk és segíteni tudjunk, ahhoz szembe kell néznünk azzal, hogy mik azok a problémák, amin javítani kell. Tehát mik azok, amikkel most a fiatalok szembesülnek?
Egy fiatalt és egy családot ma én úgy látom, hogy egy mentális polikrízis ér. Itt van még mindig a COVID velünk valójában, itt van annak a hatása. Itt vannak a gazdasági problémák, itt van a háború a szomszédban, már nem csak a szomszédban, hanem egyre több fegyveres konfliktus a világban. Itt vannak azok a híradások, amiből csöpög és ömlik az erőszak a fiatalokra nézve, és itt van egy óriási teljesítményszorongás, és talán erre utal a lányodnak a kijelentése is, mert egy akkora teljesítményszorongást látok én a fiatalokon, legyen az egyetemista, vagy nem egyetemista, vagy akár már általános iskolában is megjelenő problémáról van szó, hogy valójában nincsenek tisztában azzal, hogy mi az elvárás. És minthogyha ez okozna egy alapvető bizonytalansági tényezőt, tehát elvárás az, hogy nem tudom, kitűnő tanuló legyen valaki, elvárás az, hogy közben életképes legyen valaki, tehát az élethez való kompetenciákat megszerezze, elvárás, hogy mondjuk sportoljon, de elvárás közben a kortársak felől is nagyon sok érkezik, tehát járjon el velük, menjen el jó esetben biciklizni, kicsit kevésbé, inkább ilyen? Bulizni, igen. Vagy van azért, megnyugtatok mindenkit, látom, sok fiatal, igenis sportol,
offline kapcsolatra
is képes, de ehhez nekünk utat kell mutatni.
Azt is látom, bocsánat, hogy borzasztóan nehéz a felnőtté válás, tehát a felnőtt életbe való kilépés, nagyon-nagyon sok a lehetőség, ezekből választani, ami elérhető, iszonyatos szorongást tud okozni, tehát hogy ez is egy nehéz dolog.
A bizonytalansági faktor a legfőbb, amit az ifjúságkutatások is kiemelnek, illetve azt gondolom, hogy a kincsnek számos más kutatása, tehát korábbi kutatások is arra mutattak rá, hogy a fiatalok esetében a bizonytalanság az, ami a leginkább lelkileg felőrlő, és ez többek között azért a digitális világnak is betudható, ahol pillanatról pillanatra változik az élet, és hát már az is kérdés, hogy az-e az élet, és hogy a fiatalok mennyire érzékelik a valóságot, vagy a virtuális térnek a különbözőségeit, itt már erről is kell beszélnünk. Van egy érzékelési nehézség és probléma, van egy tanulási probléma, amit látunk a nemzetközi felmérésekből, és van közben egy lelki probléma, amit én úgy mondok, hogy egy érzelmi krízisben vagyunk, mert egyre kevesebb a kötődő kapcsolat, és egyre jobban eltávolodunk Istentől. Annak ellenére, hogy ez egy kulturális adottság is, hogy a keresztény szemléletet valaki elsajátítja, és mégsem helyezünk rá elég hangsúlyt. Kevés fiatal az, aki vissza tud nyúlni a gyökereihez. És nekem ez a vesszőparipám, mert alapvetően a tudomány úgy tartja, hogy ez adná meg a stabilitást, ez is. Nem azt akarjuk mi megmondani, és a kincs sem, és a többi intézet sem, akik felméréseket végeznek, hogy hogy hogyan kell kinéznie ennek az identitásnak, hanem inkább arra szeretnénk rámutatni, hogy a stabil identitást érjük el, és ezt kötődő kapcsolattal tudjuk, és a spirituális érész kapcsolattal.
És itt nagyon nagy szerepük van a családoknak, András.
Bocsánat, még egy kicsit Melindára reflektálva, hogy talán kihangsúlyozva, vagy kierősítve azt, amit mondtál. Információs társadalomban élünk, ez eleve egy olyan szorongást okoz, ahol nagyon sok információ ér minket, nagyon gyorsan kell dönteni, szelektálni kell. Gyerekeknél, fiataloknál ez nagyon nehéz, és pont ez a stabilitás, hogyha nincs meg, amit otthonról hoznak, tehát a családi háttér, úgy nagyon nehéz is ez okoz szorongást. Tehát ezt látjuk mi is a kutatásomból. Illetve a másik pedig ez a generációs különbség. Mindig összehasonlítják a generációkat, hogy baby boomer, X, Y, Z, alfa, nem tudom, béta van-e már, de hogy nem értik meg egymást a generációk, és nem ezzel van a probléma, sokszor, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hanem az, hogy egy alfa generációs vagy egy XY generációs más-más közegben szocializálódott, és a generációk közötti összhang, egyetértés, megértés az nagyon fontos, és a kutatásokat is valahogy így kell közelíteni, meg ezeket az eredményeket, és így kell akár a szorongás, vagy az ilyen mentális eredményeket is értelmezni, mert más közegben szocializálódtak. Tehát ezek a generációs különbségek nagyon-nagyon fontosak.
Erről jut eszembe a fiataloknak, ugye amikor ilyen elégedettséget mérünk, meg élettel való elégedettséget, életminőséget, vagy bármit, amit a kincs is felmér, akkor lényeges különbséget látunk, és negatív irányban a fiatalok esetén, amikor őket kérdezzük. És ez leginkább az mediálja, tehát az határozza meg, hogy a jövővel kapcsolatban nem tudják eldönteni, hogy merre menjenek, milyen úton, mi lesz holnap, tehát szó szerint azt sem tudják, hogy holnap mi lesz, nem hogy mondjuk egy 5 éves tervet vázolnának, ami mondjuk a tanulmányaikat magába foglalja, meg még sok egyebet, és pont ez talán a családalapítás kérdését is nagyon nagy mértékben befolyásolja, mert ha valaki azt se tudja, mi lesz holnap, akkor nagyon nehezen fog gyermeket vállalni, annak ellenére, hogy a magyar fiatalok egyértelműen szeretnének gyereket, több gyermeket szeretnének, családban képzelik el az életüket, és akár házasságban, tehát a családot egyfajta hagyományos modellben képzelik el, és olyan, mintha mégsem tudnák ezt cselekvésbe fordítani, ezt a vágyat, és talán itt keresendő majd a demográfiai kérdéseknek az igazi megoldása, ami végső soron mégiscsak a szorongással függ össze, a bizonytalansággal és a mentális egészségnek a kérdéseivel.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben dr. Pári Andrással, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért kutatási vezetőjével, és Hall Melinda klinikai szakpszichológussal, a kincs tanácsadójával beszélgetünk. És azzal folytatjuk, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak, hogyan lehetnek még egészségesebbek a fiatalok, a családok ebben hogyan tudnak részt venni. Ehhez pedig egy nagymamát fogunk meghallgatni. Szeretettel köszöntöm a vonalban Michül Palotai Krisztinát, a Nagyszülők a Jövőért Egyesület elnökét, aki szintén résztvevője volt ennek a kincs konferenciának. Hogyan tudnak, Krisztina, a nagyszülők hozzájárulni az unokák lelki egészségének a fenntartásához? Milyen fegyverek vannak az idősek kezében ezzel kapcsolatban?
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyszülőnek lenni hatalmas felelősség és hatalmas ajándék is egyben. Azt gondolom, hogy a felgyorsult világunkban, sűrű és intenzív életünkben nagyon fontos, hogy saját gyermekeink támaszai tudjunk lenni a gyereknevelésükben. Fegyvert említett, illetve kérdezett, a mi tarsolyunkban az egyik legnagyobb segítő lehetőség az a rengeteg tapasztalat, amit szülőként átéltünk, illetve az a higgadtság, ami kialakult már nagyszülőként a nagymamába, nagypapába az élete során átélt nehézségek kapcsán. Tehát ezeket a tapasztalatokat és a higgadt fogadtatást tudjuk adni a gyermekeinknek és az unokáinknak, amire azt gondolom, hogy a legnagyobb szükségük van, hiszen ebben a hármas kapcsolódási rendszerben, a nagyszülő-szülő-gyermek kapcsolatban mind a három szereplő nyert, tehát ez egy háromvines kapcsolatrendszer. Itt nagyon fontos, hogy törekedjünk a az egységes egyensúlyi állapotra nagyszülő, szülő és gyermek közötti kapcsolatban.
De ahhoz, hogy egy szülő, nagyszülő tanácsát elfogadja a fiatal, vagy egyáltalán kikéri a véleményét, tehát ahhoz, hogy egy nagyszülőhöz forduljon a fiatal, jó kapcsolat kell. Mit tud tenni ezért a nagyszülő? Hogyan alakítsa ki ezt a jó kapcsolatot?
Nagyon fontos azt szem előtt tartani, mikor a nagyszülő készül arra egy új élethelyzetre, egy új szerepre az életében, hogy ő nem édesanyja, édesapa lesz újból, hanem nagyszülő. Azt tapasztaltam, hogy az a legnagyobb segítség a gyermekeinknek, hogyha megpróbálunk megmaradni az ő szüleik. Tehát én megpróbálok a lányaim, fiaim édesanyja maradni, az ő kezüket fogni, és őket támogatni abban, hogy ők jó szülők legyenek, és a saját elveik, a saját értékrendszereik mentén tudják nevelni az unokáimat.
Tehát nem beleszólni az elvekbe akkor?
Nagyon fontos, hogy azokat az elveket, nevelési elveket értek, mint például étkezés, alvási szokások, a családon kívüli kapcsolatok szokásai, később a pénzügyekben való eligazodásnak a szokásai. Tehát ezeket az alapelveket a szülők fektessék le, és nagyszülőként a nagyszülő ehhez igazodjon.
A nagyszülőknek kell-e magukat képezni ahhoz, hogy ők jól tudjanak jelen lenni a családban? Tehát érdemes-e hozzáolvasni, a saját lelki egészségével is akár törődni?
Az ember a tinédzser kora óta készül arra, hogy felnőtt legyen, és minél jobb önmagát tudja megalkotni az élete folyamán, és ez ugyanígy fontos akkor is, amikor arra készülünk, hogy édesanyák, édesapák legyünk, és akkor is, amikor hogy nagyszülők legyünk. Ha én jól érzem magam a bőrömben, és nyugodt, higgadt és önazonos tudok lenni, mint nagyszülő, akkor a gyermekeimet, a szülőket is tudom segíteni, tudok a támaszuk lenni, és az unokáimat pedig olyan ölelő szeretettel tudom fogadni, amire szükségük van.
Nagyon szépen köszönöm, Krisztina.
Én is köszönöm.
Innen folytatjuk tehát. András nagyon konkrét stratégiát is mondott Krisztina, hogy nagyszülőként hogyan kell jelen lenni ahhoz, hogy a családnak az egészsége megmaradjon, növekedjen, hogyan járul hozzá a nagyszülő.
2023-ban végeztünk egy felmérést a Kopmár Intézetben, és pont a nagyszülőknek a szerepét vizsgáltuk. Ugyanígy ebben az Omnibus közérzet felmérésben, ez egy speciális kérdői volt. Több attitűd kérdést kérdezte meg a válaszadóktól, és azt figyeltük meg, hogy ha megvan a nagyszülőknek a szerepe a családban, ha van céljuk, az egy nagyon fontos egyrészt egészségvédő faktor, és lelki egészség, boldogsággal, elégedettséggel nagyon komoly összefüggés mutatott. És azt kaptuk így eredményül, hogy a nagyszülőknek a döntő többség együtt tölti a gyerekeikkel és az unokáikkal a családi ünnepeket. Ez 84%-ban érkezett vissza válaszként a kutatásba bemondt válaszadóktól, és ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. És azt is megnéztük még itt a nagyszülők szerepe kapcsán, hogy kik azok, akik, vagy hányan töltik együtt a nyarat, vagy más tevékenységet végeznek a családban, hetente találkoznak-e. És itt nagyon pozitív számokat kaptunk, és ez mind azt erősíti meg, hogy a család szerepe, amiről már itt volt szó, az, hogy a nagyszülő érzi azt, hogy neki van célja az életben, ezek mind megerősítik egyrészt a lelki részt, másrészt pedig a példamutatás, és azt hiszem, hogy talán Krisztin úgy fogalmazott, hogy a tapasztalat, a higgadt fogadtatás, egyensúlyi helyzet, ezek mind azok az eredmények, amiket mi is kaptunk, csak ezt a kutatások részéről látjuk. Tehát ezek nagyon fontosak, és én ezt a szocializációval kötném össze, én szociológus vagyok, nem pszichológus, de ezek azt gondolom, hogy bármilyen területről vizsgáljuk ezt a témát, egy irányba mutatnak.
Melinda, mik a konkrét lehetőségek ahhoz, most kitágítva nem a nagyszülőkről beszélve, hogy azok a problémák, amiket felvázoltál, amik a fiatalokat most talán fokozottabban érintik a korszellem meg a társadalom miatt, tehát hogy hogyan lehet ezen javítani, akár társadalmi szinten, milyen intézkedéseket lehet hozni, vagy mit kell csinálni?
Kevés szót ejtettünk a társas támogatásnak a nagyon fontos szerepéről, ez ugyanis, most egy csúnya fogalmat fogok mondani, pszicho-neuro-immunitást serkentő, vagy alapvetően biztosító tényező. Akkor leszünk immunisak a lelki területeken, akkor tudunk megküzdeni, akkor tudunk krízisekkel szembenézni, és akkor tudjuk bevetni, amiben egyébként a fiatalok nagyon jók, a lelki rugalmasságunkat. Akkor tudjuk igazán hatékonyan használni, hogyha van társas támogatás. És úgy gondoljuk, hogy ennek az első, valójában egy szocializációs tanulási folyamata is a családban történik meg. Nem csak szocializációról van szó, hanem biológiai kötelékről is. Anya és gyermeke, apa és gyermeke között, nehogy az apák úgy érezzék, hogy háttérbe szorulnak. Ez egy rendszer. És ezt a rendszer szemléletet szeretnénk mi átültetni nem csak a családi közösségekre, hanem kitágító utána az intézményi közösségekre, sportközösségekre, és számos olyan területre, ahol mondjuk a fiatalok egyszerűen csak összegyűlnek, és mondjuk közösen valamiféle nem digitális tevékenységet folytatnak. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy azért a családban konkrét lépéseket lehet az irányába tenni, hogy inkább az offline kapcsolatot és az érzelmi kapcsolatot tudjuk erősíteni. Ehhez mondjuk nem árt a vacsoraasztaltól kitiltani az okos eszközöket.
Hát bocsánat, már egyáltalán együtt vacsorázni.
Jó a felvetés. Nyúljunk vissza az ösztöneinkhez. Szerintem Krisztinának a mondatai is ide tartoznak, hogy azért egy belső érzet, egy belső késztetés, bízzunk abban, hogy mi ismerjük legjobban a gyerekünket, és akarjuk megismerni a gyerekünket, aki már egy nagyon más világban nő fel, más elvárásokkal, más kihívásokkal néz szembe, és szerintem szülőként és nagyszülőként, de akár pedagógusként, az az óriási kihívása ennek a világnak, hogy én egy ismeretlen világra fel tudom-e készíteni a fiatalt. És szerintem ez egy óriási dolog, hogy ha rájövünk arra, hogy ilyen szempontból a mentális egészség az egy igazi versenyképességi tényező. De ebben nem a digitalizáció lesz a versenyképességi faktor, hanem a lelki stabilitás.
Biztos. Akkor ennek következménye van az iskolára nézve is akár. Tehát nem a digitalizációt kell fölpörgetni az iskolában, hanem a közösségi élményt erősíteni. Hozzunk létre közösségeket, akár egyházközségben is, vagy akár egyházközségen kívül is. Tehát ez a cél. Most Andráshoz is hagy forduljak, hogy nyilván te is kutatások tükrében is látod ezt.
Igen, hát a közösségnek nagyon fontos szerepe van, és azt gondolom, meg azt látom kutatásokból, hogyha valaki valamilyen közösségben részt vesz, lehet az egy egyházi közösség, egy sport közösség, egy drámacsoport, tehát bármilyen akár iskolai külön óra, vagy egy külön zeneóra, az mind megerősíti azt a fiatalt, vagy kamaszt, és én azt tapasztalom, ez most saját tapasztalat, nem kutatási eredmény, hogy a gyerekemben is látom, hogyha valamivel még pluszban foglalkoznak, és esetleg a kötelezők felül elvenni azt az időt, vagy energiát, az később megtérül. Tehát ami őt építi és erősíti más területen, azt föl tudja használni, akár a kötelezők során. Nem emlékszem pontosan benne, de hogy említetted, hogy mi volt erre a speciális szó, de ez valóban így erősíti így a lelki immunitást.
Valójában egy lelki vagy pszichés és neurológiai, tehát kimutatható fiziológiai változásokat és biológiai változásokat eredményez az, hogyha fel tudjuk húzni ezt a védőrendszert, pont úgy, mint a betegségek ellen az immunrendszerünk, ahogyan védekezik, ugyanígy épül fel a lelki struktúrára, és abba bele a sok társas támogatás. Egyébként eszembe jutott erről, hogy egyre több társasjáték klub alakul. A stratégiai gondolkodást is lehet fejleszteni közösségi.
Sőt, vannak most már olyan játékok, hogy összefogva csapatban győzzük le a játékot.
Így van, tehát hogy nagyon jó, hogy lehet kooperatív játékokat játszani, meg lehet tanulni azért a versengésnek is bizonyos formáit. Én egyébként hiányolom egy kicsit a mai fiatalokból, és közben értem őket, de nagyon sokszor kihátrálnak egy kihívás elől. Eleve azt mondják, hogy ez nekem nem fog menni, nem is akarok energiát belefektetni, újabb kudarcot vizionálnak maguk elé, és ez a nagy probléma. Nem szabad kudarcot vizionálni. Ehhez azonban a szülőknek, meg a nagyszülőknek, meg a tanároknak nagyon nagy szerepük van, hogy sikerélmény kell a gyerekeknek, sikerélmény kell a fiataloknak, meg kell erősítenünk azt, ami jó, és fejleszteni, ami nem elég jó még. De nem kudarcot kudarc hátára halmozni, és belekényszeríteni a gyerekeket kudarcos élethelyzetekbe, amikor már tényleg az önértékelésüket érinti az a sok kudarc, aminek nem tudnak megfelelni azoknak az elvárásoknak. Tehát én erre hívnám fel a figyelmet, hogy minden közösségben az lesz a lényeg, hogy egy megfelelő egyensúlyt tudjunk találni az érzelmi és a kognitív részek között, A másik egyensúlyi állapotot pedig a sikerélmények területén kell megtalálnunk. A megelégedésnek a fontossága például mennyire elveszett a modern korban. Mindig kell valami több, mindig kell valami jobb, mindig kell még plusz néhány like, mindig van valami, amire vágyunk. És elfelejtjük azt, hogy de a jelenben hogy lehetünk elégedettek, hogy veregethetjük meg a vállunkat, hogy rendben, lehetett volna jobb, de ezt most megcsináltam, elvégeztem. És milyen jó ezt átélni, ezt az élményt. Szerintem ez hiányzik a fiatalokból ma.
Hogyha keresztény hívő terminológiára fordítjuk, akkor a hála. Hogy hálásnak lenni azért, amink van, meg amit kaptunk.
Hála, tisztelet, elég sok minden, amit ez magába foglal.
Viszont hát rettentően szerteágazó ez a téma, és nagyon-nagyon sok konkrét, nagyon jó tanácsot, vagy akár stratégiát is hallottunk most, viszont sajnos lejárt az időnk, de én szeretném majd folytatni még ezt a beszélgetést, hiszen a fiataljainkról, meg a jövőnkről van szó. Zárszót mondjatok, egy-egy záró mondatot, egy konklúziót, András.
Közérzet, egészség. Én a szerdai konferencián is ezt fogalmaztam egy ilyen zárszóként, amikor a kerekasztal beszélgetésen szóba került, hogy az időseket, nagyszülőket, akár a nagymamákat, a fiatalok próbálják megtanítani Facebookozni, internetezni ennek a helyes használatára. A fiatalok meg hallgassák meg a nagyszüleiket. A nagyszülőknél olyan tapasztalat van, amit talán könnyebben elfogadnak, mint a szülőktől, tehát hallgassák meg őket, töltsenek velük nagyon sok időt. Azt gondolom, hogy ez egészségvédő faktor is, és szocializációs szempontból is nagyon jó. Remélem, hogy lesz majd ilyen kutatás, amikor már legközelebb majd ilyen konkrét számokról tudok beszámolni.
Melinda?
Abban az évtizedben vagyunk, amikor a legnagyobb veszély tényezőt maga a lelki egészségnek a romlása okozza. Én egyenesen azt mondom, hogy egy mentális egészségügyi vészhelyzet kellős közepén vagyunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha a mentális egészséget stabilizálni tudjuk, az identitás részeket, vissza tudunk térni a gyökereinkhez, az érzelmi rendszert, képesek vagyunk egy stabil, jó, elégséges, nem tökéletes, de elégséges állapotra hozni, az lesz a leginkább versenyképes a fiatalok számára, és persze a mi jövőnk számára. Úgyhogy ha versenyképesség, akkor mentális egészség.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Kerengőben a mentális egészségről, a lelki egészségről beszélgettünk a Kopmária Intézet két munkatársával, dr. Pári Andrással, a Kincs kutatási vezetőjével, és Hall Melinda klinikai szakpszichológussal, a Kincs tanácsadójával. Biksa Levente hangmester nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Posgai Nórát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
It's 4 a.m. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Cause I might snap. Oh, 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 oh,
should get over it. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Molnár Erzsébet, a Miskolci Lelki Első Segélytelefon Szolgálat szakmai vezetője, akivel a lelki egészségről, egy ezzel kapcsolatos hétvégi konferenciáról, krízishelyzetekről, önkéntes szolgálatról és halottak napjához közeledve a gyászfeldolgozásról is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!
Valamely pap testvéremtől hallottam, hogy seregi érsek atya, nyugodjon békében, azt mondta egyszer nekik a papságnak, hogy viseljetek, ha lehet, reverendát, de legalábbis papi civilt, mert nem tudjátok, hogyha ebben látnak titeket az emberek, és ha csak egy pillantást is vetnek rátok, nem lesz majd ez a pillantás elég ahhoz, hogy ott az utolsó órájukban bocsánatot kérjenek Istentől, miután eszükbe jut ez a kép. Valóban nem tudhatjuk, hogy kiben mit indít el egy reverendás pap, vagy egy szerzetesi ruhába öltözött szerzetes látványa. Minden esetre ez egy nagyon jó evangelizációs eszköz idézőjelben. Ez egy szent ruha, ami a revereor latin igéből származik, a tisztelet igéből. Tiszteletre méltó ruha. És még itt a bevásárlóközpontban volt egy utolsó élményem, mondhatnám azt is, hogy egy utolsó reménysugár felcsillant, kifele jövet nagy kinyitott paravánokon húsvéti gyermekrajzok kiállítását láthattam meg. Na, mondtam magamban, itt aztán majd biztos lesz valami kis isteni jelkép is, és végignéztem egyenként az összes gyerekrajzot, nem sajnáltam rá az időt, és a következő megdöbbenésem ebből fakadt, ugyanis egyetlen egy vallásos jelkép nem volt a húsvéti gyermekrajzokon, de még bárány sem, mert azt még lehetne Krisztushoz kötni, de már a bárány is kiment a divatból. Csak nyuszi és tojás, meg hasonló variációk. Még egyszer mondom, nem megbotránkoztatni szeretném a kedves hallgatókat, hanem mint tényként közlöm ezeket a megfigyeléseimet, és amiket nekem valószínűleg ott megmutatott az Úr, külön egy kicsit kihangsúlyozva, kiemelve, azért, hogy még buzgóbban imádkozzak és engeszteljek ezekért az emberekért, beleértve ezt a futó hölgyet, akivel a Szent Anna réten a normafánál találkoztunk. És ugye elgondolkodtam ott a bevásárlóközpontban, a hipermarketben, hogy ez a teljesen szekularizált környezet, ez mennyire otthont ad már az embereknek, és mennyire otthonosan mozognak benne, és mennyire nem kapják fel a fejüket a rossz jelképek láttán, hogy mit szólnának ahhoz, ha húsvétra egy keresztet oda a bejárathoz vagy a kijárathoz felállítanánk. Utóvégre keresztény országban élünk, hogy emellett csak úgy elmennének, otthonosan mozognának, vagy megbotránkoznának, vagy valaki lehajolna, meghajolna, letérdelne. Minden esetre érzelmeket, érzéseket váltanak ki az emberekből. Vagy hogyha esetleg egy kis kápolnában ott időnként misét mondanának. Hogy ehhez hogy viszonyulnának az emberek? Valamikor talán hallottam, hogy Lengyelországban volt olyan kísérlet, hogy ilyen hipermarketekben misét mondjanak. Pió atya szavai jutottak eszembe, azt mondta, szomorú napokat élünk, a hit halott, az istentelenség diadalát üli. A legbiztosabb eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól ezt a végzetes kort, ha az eukarisztikus eledellel erősítjük meg magunkat. Ez nem lesz könnyű annak, aki hónapokon át nem lakott jól az isteni bárány szeplőtelen testével. És ezt Pió atya az ő idejében mondta, amikor még a vallásosság sokkal inkább jelen volt az átlagember életében. Eszembe jutott itt a hipermarketet járva, vagy akár az egész budapesti tartózkodásomat illetően a Irgalmasság 9-ének az utolsó napján való elmélkedés, a 9. napról való elmélkedés, idézem. Ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet. Az egész napomat összegezve, abban világosított meg az Úr, hogy ez így egy szép rendben volt ez a nap. Tehát elkezdtük a Szent Anna réten, az engesztelő kápolnában a szentmisével a napot, aztán jött a futó hölgy, aki csodálkozott, hogy farsang van, és jelmezbál, és reverendában lát valakit. Aztán a hipermarket, a démoni jelképek, a szekularizált környezet, a lesütött tekintetű emberek, a vallástalan húsvéti gyermekrajzok. Ezek mind-mind-mind arra nyitották meg a szememet, hogy engesztelni kell azokért az emberekért, akik eltávolodtak az Úrtól, eltávolodtak az egyháztól, akik még nem ismerték meg Isten irgalmas, megbocsájtó, átölelő szeretetét. És elmondtam ezt mind a négy falumban, ezt az esetet, ami Budapesten történt velem, és arra kértem mind a négy falu lakóit, hogy imádkozzunk ezért a futó hölgyért, ezekért az emberekért, és tudom, hogy imádkoznak is értük, és most még a rádióban is elmondom, sok ezren hallgatják, és ez a hölgy, aki ott mellettünk elfutott, és ezt a mondatot kimondta, még nem tudta, hogy esetleg ez menti meg majd az ő életét, mert ezután ennyien fognak imádkozni érte. És azt se érti, hogy tapasztalja meg majd hirtelen, vagy fokozatosan Isten irgalmas szeretetét, és hogy tér meg, és hogy jut majd el a mennyországba. És amikor majd reményeink szerint mind ott leszünk, akkor fogunk csodálkozni azon, hogy a mi imáink és engesztelésünk hatására tért meg ez a hölgy, és jutott el az örök üdvösségre. Isten útjai kifürkészhetetlenek, és az ő gondolatai és az ember gondolatai, mint ég és a föld. Nem tudjuk, teljesen nem tudjuk átlátni, de néha enged egy kicsit bele lesni az ő terveibe, enged időnként megértetni valamit, és ezt értettem én meg, hogy nem ítélkezni kell, nem megbotránkozni azon, amit ez a hölgy mondott, vagy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni már a pappal, vagy nem megbotránkozni kell a politikusokon, akik miatt harag gyúl a szívünkbe, vagy bárkivel szemben, akik ellenségesek velünk, vagy ellenszenvesek, hanem imádkozni kell értük. Imádkozni, engesztelni, áldozatokat fölajánlani értük. Mert az Úristen azért mutatja meg az ő hibáikat nekünk, azért hozza közel hozzánk ezeket a lelkeket, mert a mi imádságaink, a mi sóhajaink segítik meg őket, hogy Istenhez közelebb jussanak. Liző kis Szent Teréz mondta valahogy így, hogy soha nem gondoltam volna azt, hogy embertársaim üdvössége az én egyetlen sóhajomtól függhet. Amikor teljes szívvel kérem a jó Istent, hogy bocsásson meg nekik hideg szívűségük miatt, és vezesse őket vissza a nyájba. És ugye nem véletlen, hogy az engesztelő kápolnában mondtuk a misét, erre az engesztelésre hívta fel a figyelmemet, és rajtam keresztül most a kedves hallgatóknak is a figyelmét, arra a Jóisten, hogy imádkozzunk a bűnös lelkekért, a bűnösök megtéréséért, mert ez az ima, amit az Isten mindig meghallgat. Krisztus lelkületét utánozva, essen meg a mi szívünk is. A szegény bűnösökön, köztük önmagunkon is, és imádkozzunk, engeszteljünk a lelkek megtéréséért, a szenvedőkért, a bűnösökért. Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom, legirgalmasabb szíved hajlékába vezettem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretetet tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtele hatalma vonza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. A tűz és a jég együtt meg nem lehet, mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb nyomorúságot is megold. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legdrágább szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek, fiat keserves kínszenvedéseire, és három órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Molnár Erzsébettel, a Miskolci Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjével beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom Önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.